tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 95. Zsoltár első versét énekeljük. Meg, miképpen szerezte mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, gyülekezet! Ezekben a hetekben van Velencében egy nagy nemzetközi kiállítás, ez a híres Biennálé, ez minden évben van, és ott mindig a magyar kiállítók is megjelennek. És egy roppant érdekes kép van ezen a kiállításon, ezt nem láttam, csak olvastam. De a gondolatiság az annyira teli találat, hogy mindenki el tudja képzelni. Arról szól a dolog, tudnék, hogy valaki a víz alatt van, búvárruhába, beöltözve, és nagyon szeretne inni. Tehát benne van a vízbe, az éltető víz körülveszi, csak szomjan hal, mert búvárruhába van. És azt gondolom, hogy ebben minden benne van ebbe a képben, nagyon sokféle módon lehet értelmezni, de számomra ez teljesen egyértelmű, hogy az ember létünknek a nyomorúsága a 20.-21. században, amit átél szinte az egész emberiség, de kivált kép a mi kontinensünk, benne a mi népünkkel, és ebben a világban születnek bele a gyermekeink, ebbe élünk mi is. Mit jelent ez? Pál mondja az aténi híres beszédében, ott is elégen szekularizált népség lakott abban az időben is, hogy ő benne, tudnék az Istenben, élünk, vagyunk, mozgunk és vagyunk. És eközben ez a világ szomjazik az Isten után, az Isten szent lelke után. Hát valahogy nagyon hasonlít ez a dolog, és nagyon megfogott engem, hogy miközben ő benne élünk és vagyunk, eközben kiszáradnak a lelkek, mert nem fér hozzá mind ahhoz, amivel az Isten eláraszt bennünket, mondhatni, hogy a saját igazi közegében nincsen számára felüdülés, nincs ott az éltető víz, az a lelki-szellemi táplálék. Mert elkezdett az ember mindenféle dolgokat, védő öltözeteket magára venni, mindenfajta ideológiákat, lelki-szellemi értelembe vett búvár ruhát, nehogy megfertőzze idézőjelben valami evangéliumi gondolat, és aztán azt szívja, amit beleraknak a palackba, és ugye azt a keveréket, azon vegetál. És szeretne inni, és ott van körülötte, és mégsem tudja megtenni. Nos, hát azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy megőrizzük magunkat és gyermekeinket az Isten gyermekeinek szabadságára. Hát hogyan lehetséges ez? Ha valóban azt kapja a gyermek, amire szüksége van, amire kell, hogy az ő kibontakozó, növekedő élete, lelke, szelleme ne valami mesterséges tápláltatással is ráaggadott mindenféle szinte bőrében őt öltözékekben aztán elválasztja, vagy leválasztja arról, ami a legfontosabb lenne. Tehát azt gondolom, hogy éppenséggel ezeket a lelke szellemet rontó divatoktól kell őt majd megőrizni, és az Isten dolgaira való nyitottságát, érzékenységét megpróbálni neki átadni. Hát nyilván, amit a szülők, keresztülők helyesnek tartanak, azt fogja ő is. Tehát nem lehet a gyerekről beszélni csupán, hanem abban a környezetben, amiben felnő, azért, hogy aztán ne keressen rossz helyen. Úgysem tudunk neki hitet adni, de képessé tenni arra, hogy magához vegye azt, amit ugye ez a bizonyos kép szerint már nem tud a mai ember. Hát talán ez a keresztény nevelés célja, megtanítani őt erre, hogy lelki tisztább, mélyebb életet akarjon élni, és nyilván nekünk is ezt kell tenni, mert így tanítjuk meg őt, hogy megtanulja megkülönböztetni majd az értékest, az értéktelentől, igazat a hamistól, és főként ügyelni arra, hogy ami ellen járat, az nem érgezze meg a lelkét. A többi valóban az Isten kegyelmére bízandó. Ez a mi oldalunk, ez a mi dolgunk, ezt tesszük meg, erre teszünk fogadalmat, tulajdonképpen mint egy válaszolunk, igen mondunk az Isten elpecsételő szeretetére, aki most éppen a keresztségben adja a nyilvánvaló jelét annak, hogy ezt a gyermeket szeretné az ő közelébe tudni, az ő lelkének hatókörében tudni. Azt gondolom, hogy ezt köszönjük meg és becsüljük meg akkor, amikor elhangzik a fogadalom tétel az Isten elbepecsételő szeretetére. Hogy ez így lehessen, gyertek, hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalom tételét. Azt kérdezem, jó, úgy is lehet. Akkor először gyertek ki. Azt kérdezem tehát először is, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és az emberek előtt a konfirmációban. Felejétek, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalom tételeteket, Most megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk fejünket imádságban az élő Isten előtt eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük néked ezt a kisgyermeket. Megköszönjük azt, hogy egészséges lélekben, testben, szellemben, hogy napról napra bontakozik ki mindez benne, szüleinek, családjának, keresztüleinek örömére. Megköszönjük néked azt, hogy elpecsételted őt a te szent lelked által, nagy ígéreteket kapott ez a kicsi élet. Most hagyj könyörögjünk azokért, akikre reá bízatott. Köszönjük, hogy olyan körülmények között nőhet fel, ahol mindent megkap. De hagyj lássuk meg azt is, hogy mi az, amit mi nem tudunk megadni. Hagy lássuk meg azt, hogy rászorult emberek vagyunk a te kegyelmedre, szeretetedre, szent lelkedre. Ezt kérjük most is az ő életére. Ígéreted szerint a keresztségben áld meg őt, áld meg mindazokat, akikre reábíztad. Amen. Dicséretünket, és énekeljük el mind az öt versét, 235.
szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk elfőzött hitetlenségben, ördög kezében. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világ, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Választass tőlük a miságot, a szívünkben az igazságot, és a mi lelkünkben nagy bátorságot, hogy nyilvánhessük a boldogságot, örök országot. Adj szent lelket, hogy mindenket hessük akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hála néked, menj még Isten, ki mi vasszak minket értünkben, és el nem hagysz minket, mert megesküdtél inkább az igaz hitben, ígéretedben.
A mi segítségünk vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetének 15. részében, szakasz hosszúsága miatt ülve hallgassuk az ígét.
Így szól hozzánk Isten ígéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részéből. Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat. Ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem idvezülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezék, hogy Pál és Barnabás és némely mások ő közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe e kérdés ügyében. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől, által mentek Fenícián és Samárián, elbeszélve a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélék, mi nagy dolgokat cselekedék az Isten ővelük. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy a Mózes törvényét megtartsák. Egybegyűlének ezért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter mondanékik: Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a Szent Lelket, miként nékünk is. És semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába olygát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Elhallgatott azért az egész sokaság, és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélik, mennyi jelt és csodát tett az Isten ő általuk a pogányok között. Mikor pedig ők elhallgattak, felele Jakab mondván: Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem! Simeon elbeszélé, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták mondásai, mint megvan írva: Ezek után megtérek, és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállatom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Annak okáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvahold állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor tetszék az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással, Júdást, kinek mellékneve Barsabás, és Silást, kik az atyafiak között főemberek valának. Megírván azok keze által ezeket: az apostolok, a vének és az atyafiak, az Antiohiában, Szíriában és Szilíciában levő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözletüket. Mivel hogy meghallottuk, hogy némelyek miközülünk kimenvén megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek, és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk. Tetszék nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal. Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Úrunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Judást és Silást, kik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszék a Szentléleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék tireátok ezeken a szükséges dolgokon kívül. Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben. Azok annak okáért elbocsátatván elmenjenek Antiohiába, és egybegyűjtvén a sokaságot átadák a levelet. Így szól hozzánk Isten igéje, az apostolok cselekedetei 15. rész első 30 verséből.
Isten tegye áldottá az igéjét szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük néked ezt a mai napot is, és megköszönjük azt, hogy minden baj nélkül ide érhettünk. A te védő és óvó szeretett teljes lehajlásodnak köszönhetjük ezt ma is, hiszen annyi minden ellenerő működik ebben a világban. Sokszor észre sem veszünk, de jó tudni, hogy ott vagyunk a te gondviselésedben, te védelmedben, szeretetedben. És most arra kérünk, hogy ne legyen hiába való az itt létünk, hogy megszólalj és megszólíts bennünket az ígén keresztül, de ne csak megérintsen bennünket a felületen, és annyi minden más információ ebben a világban, hanem a mélyére hatoljon a mi szívünknek, lelkünknek. Hadd könyörögjünk érvényes üzenetért. Hadd könyörögjünk az élet kenyeréért, amelyre szükségünk van hétről hétre, azért, hogy végig tudjuk járni az utunkat, el tudjuk végezni a reánk bízottakat, te nevedben és te előtted élve és téve mindezt. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Köszönöm szépen. Menjetek a másik oldalra is. Nem ér, csak úgy, úgy. Na. Te nem érünk ebbe. Hát nem. De így jó, nagyon jó. Na, áldás, békesség. Nagyon cincogtok. Hát egy rövid gondolatot szeretnék nektek elmondani. Ugye az én verandám előtt van néhány növény, nagyon szép ilyen nagy levelű, és nagyon gyorsan nőnek, és meg is szokták csodálni, hogy hát milyen érdekesek ezek a növények. Mikor esőt kapnak, akkor van egy éjszaka, 20 centit is nőnek. És egy bajuk van csak, az, hogy bizony, ha jön egy erős szél, amire ilyen gyorsan nőnek, könnyen eltörnek. És én nagyon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám én megóvni ezeket a szép növényeket, és a következő módot találtam ki, fogtam, és madzaggal oda kötöttem a lecekhez. És jött a nagy szél, és ott maradt. Nem lett semmi baja, közben még nőtt is szépen a szél alatt. Nagyon örülök neki, hogy ezt kitaláltam. De most az jutott eszembe, hogy elmentek, ugye szünet van nyári vakációban, igaz? Hát mire való a nyári vakáció? Önök, milyen jó, hogy nem kell suliba járni, mi? Az a legjobb. De ilyenkor aztán nő is az ember nyáron. Mikor szeptemberben visszajön, akkor nem lehet ráismerni, ugye? És minden azért van, hogy erősödjetek, növekedjetek, jól érezzétek magatokat. De azért én arra gondolok, hogy van szükség bizonyos szálakra, hogy ne mondjam, kikötésekre. Mert a nyár az egy olyan, hogy kicsit kevésbé vagyunk ugye, felügyelet alatt, kicsit kevésbé tudnak odafigyelni ránk, ezért nagyon kell vigyázni saját magunknak is. Na, vannak ilyen szálak, amikkel azért mégiscsak korlátozzuk magunkat. Hát például mondok egy ilyet, hogy amikor a barátok, barátnők azt mondják, hogy na gyere ezt vagy azt a bulit most megcsináljuk, nem látnak minket. Akkor nem gyávaság azt mondani, hogy te figyelj, én ezt nem csinálom. Ez egy szál, ami arra való, hogy kikössön engem, hogy el ne törjek. Vagy azt mondom, hogy amit a szüleim kérnek, hogy kivel mész, hova mész, hányra jössz haza, igaz? Betartom, igaz? Ez is egy ilyen szál, ami arra való, hogy engem megtartson. Ez nem korlátozás, hanem erre szükség van, mert különben a nagy szabadságban nem megtörténhet a baj. Hát nem akarok senkit sem riogatni, csak azt akarom mondani, hogy jön a nyári szabadság, elkezdődött, nagyon jó dolog, de vigyázzatok magatokra. De vannak bizonyos szálak, amikkel oda kell egy kicsit magunkat kötni, ne szakítsátok el ezeket a szálakat, hogy na most minden szabad, egész évben azért tanultatok hittant, azért mondogatták szeretteitek, amit mondani kellett, hogy ezek megtartsanak titeket akkor is, amikor nem látnak benneteket. Így van. Hát köszönöm szépen, jó nyaralást mindenkinek, és vigyázzatok magatokra, áldás, békesség, szervusztok. Most pedig egy szóló éneket hallgassunk meg. ige hirdetésre készülve a 176. dicséretünket énekeljük. Szent, szent, szent seregeknek, Ura! Istennek ígéjét, melynek alapján előttetek üzenetét hirdetni kívánom szent lelke segítségül hívásával a felolvasott részben találjuk tulajdonképpen az egész részt, és ki emellek alá húzok benne néhány emlékeztető sort. Ők tehát, miután útnak indították őket, le is mentek Antiókiába, összehívták az egész gyülekezetet, és átadták a levelet. Amikor felolvasták, megörültek a bátorításnak, Júdás és Szilász, akik maguk is proféták voltak, sok beszéddel buzdították és erősítették a testvéreket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedetéről írott könyv magyarázatában, amikor folyamatosan haladunk előre, nem szokták kihagyni a 15. részt, még akkor is, hogyha ez látszólag tőlünk nagyon távol eső problémákkal foglalkozik, mert nagyon nagy a jelentősége az egész keresztény egyház rákövetkezendő történetére, és érdemes a történeti hátteret kicsit megérteni, lehámozgatni, és meglátni benne a máig érvényes üzenetet. Hát először ezt kicsit körül járjuk, hogy képbe legyünk. Pál apostol visszatér az első missziói útjáról, és ez egy nagy élmény, mert igazából itt győződnek meg arról, hogy az az evangélium, ami ott Jeruzsálemben, Palesztinában olyan nagy hatással volt, és híveket gyűjtött magához, az nem csak ott érvényes, sőt, még inkább terjed, még inkább örömmel fogadják a római birodalomban, az úgynevezett pogány világban. És hát az ő anya gyülekezetében, Antiókiában érkezik vissza, és ezt az örömöt osztja meg ott a testvérekkel. Tehát az az idő, amikor kilép a maga eddigi kereteiből a kereszténység, és elindul a maga világhódító útjára. De a nagy kérdés, ami nagyon izgalmassá teszi ezeket az időket, hogy amikor kilép a maga régebbi kereteiből, abból a szellemi világból, amelyikben született Palesztinában, Jeruzsálemben, vajon nem veszíte el valamit a lényegéből, ha nem magát a lényeget éppen. Hiszen Jézus ugye nem azért jött, ahogy maga mondotta, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. De nem azért, hogy érvénytelenítse a prófétákat, hanem hogy pontosan az Isten ígéretei ő benne beteljesedjenek. És ez egy nagyon gyötrő kérdése volt elsősorban a zsidó keresztények, atyafiaknak, nagyon erősen foglalkoztatta őket, hogy mindez elveszhet az egész nagy múlt, a gyökerek, a tradíció, az értékek, mert azt látják, hogy a pogányok beáramlásával ez szinte devalválódik, és nem jelent számukra szinte semmit. És hát megjelennek Antiókiában is ilyen nagyon szigorú, farizeusi kegyességben élő Krisztus hívők, és azt mondják, hogy aki nem metélkedik körül, aki nem kapcsolódik bele a zsinagógai gyülekezetbe is, az nem üdvözülhet. Mert az Isten ezt az utat jelölte ki az üdvösség történetében, és ez nagyon súlyos megosztottságot jelent. Ráadásul a tisztasági törvények, amiről itt beszélnek, én különleges mondatok, hogy tartózkodjanak a fulvaholt állattal, ez azt jelenti, hogy akinek nem amelyik állatnak nem csorgatták ki a vérét, ugye ez a bizonyos kóser hús, és hát főleg nem a bálvány áldozatokból kikerülő, mészárszékekbe kikerülő húsokat ne fogyasztanak a pogány keresztények, mert ez olyan mérvű, hát iszonyatot keltett bennük, hogy képtelenek voltak a pogányokból lett keresztényekkel leülni agapéra, szeretett vendégségre, és főként ebből az következett, hogy nem is tudtak együtt úrvacsorázni. Milyen különös ez a dolog, és milyen ismerős is. Tehát nem házasodhattak össze zsidó keresztény fiatal egy pogány keresztény fiatallal, mert a tisztasági törvény, ami a centruma volt a gondolkodásuknak, az úgynevezett szentség törvény, az olyan erőteljesen ott volt a szívekben, hogy áthida, megoldhatatlan volt ez a probléma számukra. Mennyi minden jelentkezett aztán a gyakorlati életben. Nem mondva csinált át ez a probléma, és nagyon jól látta Pál, hogyha a zsidó kereszténység győz, ez egy nagyon erős csapat volt a maga kisebbségében is, akkor soha nem lesz a misszió igazán. Tehát nem fog kilépni a kereszténység, hanem megmarad egy kicsi közösségnek, aztán talán megmarad, talán nem. Ha pedig elveszíti a gyökereit, azt az 1500-valahány ezer éves mélységekbe lemenő gyökereket vissza egészen az ősatyákig, akkor pedig elfújja a birodalom bármilyen szellemi szellem, hogy tele van az akkori világ mindenféle vallási csoportosulásokkal. Ugye gondoljuk csak el, hogy kereszténység proféták nélkül, Ézsaiás nélkül, Jeremiás nélkül, vagy a Zsoltárok nélkül. Tehát ez volt a tét akkor, hogy ketté szakadnak, és aztán mind a két fél felszívódik, vagy lesz valami megoldás. Hát hogyan oldották meg a kérdést? Pál írja erről a találkozásról a Galata levélbe, hogy kinyilatkoztatásból indítatva mentem fel. Tehát látja ezt a súlyos problémát, és azt mondja, hogy az Isten elé kell vinni ezt a kérdést. Neki minden oka meg lett volna ahhoz, hogy harcosan képviselje maga álláspontját. Ő volt a sikerapostol, mondhatjuk ezt nyugodtan. Ő oda letehette, és azt mondhatta joggal, hogy többet végeztem, mint a 12 együtt. És mégis megjelenik a jeruzsálemi gyülekezetbe, és felmegy. Pedig nagyon felindult lehetett, hiszen Antiókiában megjönnek ezek a szigorú emberek, követelőznek, és azt mondják, hogy aki nem körülmetélkedett, az nem fog üdvözülni. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy súlyos sebeket osztogatnak ott, a frissen megtérteknek. Ugye súlyos elbizonytalanodás, hogy hát akkor mi van most velünk, akkor mi mégsem vagyunk az Isten szeretetében. Ugye kicsit aszfalt kifejezéssel odajöttek, osztották az észt, és még le is nyomták jól ezeket a keresztényeket. Tehát nagy a nyomás Pálon és a munkatársain, azt a szabadságot látják veszélyben, amit megtapasztaltak éppen az Isten szent lelke által a pogány világban, amely örömmel fogadta az evangéliumot. És érzik ugyanakkor is azt, hogy eltöri, ketté törik a fiatal kereszténység, ez megfojthatja az éppen induló missziót. Létezik azonban egy harmadik megoldás is, ez pedig az Isten lelkétől indított probléma megoldás. De még itt kezdődik, Jeruzsálemben, és mindig ott lendül nagyot előre az Isten ügye, az egyház dolga, ahol mindkét vagy több oldal hajlandó arra, vagy ott van benne a készség, hogy figyeljen az Isten igéjére, és az ő lelkének vezetésére. Látszólag nagyon egyszerű ez a kijelentés. De nézzük, mi is történik. Felmennek tehát Jeruzsálembe, összeül a gyülekezet, mondja az ige. És itt, ahol ugye az egész kezdődött, ahol még a szinte a köveken ugye tapintható a testben megjelent Krisztusnak a jelenléte ebben a különös lelki atmoszférában, ahol még meg tudják pontosan mutatni, hogy hol állt a keresztje az Úrnak, hogy mikért, melyre ment, mi történt, ahol ugye pogány zsidót egyaránt megtérésre hívott, már itt ülnek össze ebben a lelkületben, és próbálnak egyességre jutni. Tehát ugye fölállnak a radikálisok, és követelik a körülmetélkedést, a mindenféle tisztasági törvényeket, és akkor a legfőbb tekintélyekhez fordulnak. De nagyon feszült pillanat. Vajon mit fog mondani Péter? Hát mégiscsak ő volt a tanítványok szószólói, vagy Jakab, aki pedig igazából el lett fogadva jeruzsálemi gyülekezet vezetőjének. Hát ők mondják ki a döntő szót, amit aztán írásba foglalnak, szétküldenek. Nagyon tanulságos Péter beszéde. Amikor ezt mondja, csak emlékeztetőül olvasom fel, hogy a szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor épp úgy megadta nekik is szent lelket, mint ahogy nekünk, és nem tett semmi különbséget köztünk, mert hitáltal megtisztította a szívüket. És itt van az izgalmas, lehetne azt mondani, hogy mondhatta volna Pál is. Ez a péteri mondat, ez egy páli mondat is. Bizonyságot tesz arról, hogy az Isten megtisztított. Emlékszünk, ugye Péternek látomására vannak előzmények, egészen radikálisan eltér a kemény farizeusi hagyományról, és aztán megszólal Jakab is, aki tudja ugyanakkor, hogy nagyon nehézé tenni a zsidó keresztények dolgát, súlyos lelkiismereti konfliktusba kerülnének, hogyha nem találna valami megoldást, ami lehetővé teszi, hogy ez a két tábor egy asztalnál üljön nyugodt lelkiismerettel, együtt élhessenek, együtt úrvacsorázhassanak. Így születik meg ez a határozat, de pogány keresztények fogadják el, hogy csak zsidó módra vágott húst esznek, tehát nem eszik meg a vért, elfogadják a törvény házassági részét, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a rokoni fokozatot megszabja nagyon szigorúan az ószövetségi törvény, amit nem vettek olyan komolyan Szíria és környékén, és a kultusszal kapcsolatos mindenfajta pogány szokásokat mondhatni így, hogy kettős erkölcsöt nem gyakorolnak, és nem kell ugyanakkor körülmetélkedniük. Nem üdvösség kérdése tehát ettől fogva. És mit tesz Pál? Ugye nagy örömmel fogadja ezt a döntést, és elviszi a levelet Antiókiába, és felolvassa a gyülekezet előtt. Az a Pál, akinek már mindez régen semmit nem jelent. Tehát mondhatná, hogy emberek, hát ezek még mindig le vannak maradva egy brossúrával. Mondhatni ez a Pál egészen péteri, vagy Jakabi. Nagyon érdekes, hogy Péter úgy szól, mintha Pál beszélne. Pál meg úgy szól, mintha Péter vagy Jakab szólna. Ugye a bonyolult dogmatikai viták mögött egyszer csak kibontakozik valami nagyon fontos, keresztény ember szabadsága, a gyülekezet egységéért, és főként a Szentlélek munkájának a tiszteletben tartásáért. Valóban az történik, amit így mond Pál helyen a korintusi levélben, hogy mi az Isten munkatársai vagyunk. Itt ugye így fogalmaznak, hogy tetszik a Szentléleknek és nekünk. Hát hogyan is van ez? Hogyan születik meg egy bölcs döntés? Ugye nézzük tehát, hogy kilép Péter a jeruzsálemi gyakorlatból, annak az egésznek a milliójéből, és szabaddá válik arra, hogy páli talajon is végig gondolja a döntést. És ahogyan Pál félreteszi a presztízs kérdéseket, az őt igazoló missziói eredményeket, és alkalmazkodik ahhoz, ami megnyugtatja a zsidó keresztény testvéreket. Tehát kilépek önmagam világából, és valóban megállok a másik mellett. De? Tehát mi van mögötte? És már ez úgy meglátszik, hogy végig kellett harcolni, mind a kettőnek külön is, és aztán együtt az Isten elé véve, hogy ne háború legyen belőle, hanem ez az egyszerű mozdulat, ami mögött annyi harc van, mert nem magától értetődő, hogy kilépek a magam világából, és a másikéba bele tudok helyezkedni. Egyszer ő felőle, és az ő fülével hallva dolgokat, az ő szívével végig gondolni, hogy te vajon ezt hogyan látod, érzed és tudod. Ilyen szabadság. Anélkül, hogy közben persze én megszűnnék, de ő is készé és készségessé válik erre, hogy ezt megtegye. Valóban mellé állok, valóban párbeszédbe kezdek a másikkal. Micsoda nagy dolog ez, amikor ez megtörténik. Azt gondolom, hogy éppen ez az a bizonyos harmadik út, amelyen mindkettő oldal járni tud. Ezért mennek előre. Ennél a pillanatok ezen nem fékezik többé egymást, hanem megvan a közös út. És amikor így tudunk megoldani problémákat egy gyülekezetbe, akkor mindig a jövő alapjait tesszük le. De egész egyházra is igaz ez, de egy-egy gyülekezet. Egy gyülekezeten belüli körben, amikor megvannak a viták, mindegy, hogy mi az alapja, hát nem valószínű, hogy a mostanában ezek a kérdések lesznek, ugye, mindig van valami, amiben az egyik vagy a másik igazoltan, vagy igazolva érzi magát, kilépek a magam körébe, és mellé állok, és végig tudom gondolni, akkor nagyszerű dolgok történnek, meglendülnek a dolgok, de alapdöntések így kell, hogy szülessenek, aztán jönnek a kis lépések, azok már megvan az irány, és az öröm, amelyik mint egy hajtó erő, hogy maga az élő Úr munkálkodott és munkálkodik együtt a mi szívünkkel. Tehát tanulni ezt a módszert, hát erre is jó a gyülekezet, egy kiváló gyakorló pálya tulajdonképpen. De azt gondolom, hogy meg kell tanulni, hogy elsajátítsuk ezt a fajta gondolkodást. Tehát ha valaki Isten igéjének és lelkének a vezetése alatt áll, akkor ez kell, hogy egy karakterré váljon benne. Hát ezért tükör a mi számunkra az első jeruzsálemi zsinat. Most nem meditáljunk azon, hogy azóta hány zsinat nem ebbe a szellembe történt. Most bennünket szólít meg az ige. A gyülekezeten érintő viták, de egyszerűen személyi konfliktusok, akár a személyes szférámba, családomban, ugye néha nagyon messze vagyunk ettől, hogy kilépek a magam köréből, és valóban odalépek a másik mellé, és így gondolom végig a vitás ügyet. Isten ma is adja az ő lelkét, és mutat kiutat a feloldhatatlannak látszó konfliktusokban is. Járható utat ad, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, és ezért érdemes az ő útját keresni. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Most pedig a 133. Zsoltárral válaszolunk az igére, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. helyezkedjünk el. Úrunk Istenünk, nagyon régi történetek, üzenetek egyszer csak fényessé válnak, és nagyon aktuálissá lesznek, mert így van ez a te igéddel. Egyszer csak ráismerünk benne saját történetünkre, problémáinkra, terheinkre. Te köszönjük, hogy benne a megoldást is adod, és adj hozzá nekünk erőt, és főleg bátorságot, hogy át tudjuk lépni saját árnyékunkat, ki tudjunk lépni magunk zárt rendszeréből, és hogy megtapasztaljuk, hogy bizony az idővel egyre jobban csak a körön belül vagyunk, ne veszítsük el ezt a készségünket, képességünket, mert ez a bölcsesség maga, amit te adsz nekünk, ezt kérjük tőled. S hogy kérjük azt, hogy tanuljuk meg még inkább, még jobban kezelni vitáinkat, konfliktusainkat, mindenek előtt a saját családi körben, gyülekezetben, kiskörökben, emberi baráti kapcsolatrendszerünkben, mert éppen ebben van te gyermekeidnek a szabadsága, és te megáldod azzal, hogy akkor jó előmenetelt adsz. Hadd könyörögjünk most ezért, hadd vigyük el magunkkal ezt a gondolatot és ezt a vágyat és akaratot, hogy eképpen cselekedjünk. Megköszönjük néked azt, hogy velünk voltál az egész tanesztendőben, megőrizted gyermekeinket, és hadd kérjünk most a nyárért, a pihenésért, vagy éppen a munkáért, ami sokszor nagy kánikulában nehéz körülmények közt kell elvégezni. Őrizd meg így bennünket. Hadd könyörögjünk a gyermekek ifjabb táboraiért, ahol lelkileg is szeretnénk őket növeszteni, táplálni. Olyan világosan tisztán látjuk a magunk tehetetlenségét ebben, de a te kegyelmedet is. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért, hiválképpen a súlyos betegekért, különösen könyörgünk azért a kolléganőért, akit baleset ért, könyörgünk azért a kisgyermekért, akit szintén baleset ért, hogy te légy az ő gyógyítójuk. Így kérünk, hogy légy velünk, őrizd meg bennünket, kicsinyeket, felnőtteket egyaránt, hallgass meg a mi kérésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy ma délután 5 órakor a kisifi lesz, 18:30-kor pedig nagyifi. Kedden este 6 órakor bibliaóra, szerdán 9-től kézimunkakör, 10-től bibliaóra, pénteken 5:30-től cserkészet. Hirdettem a vasárnap délelőtt 9:40-től imaközösség a toronyszobában és a megszokott menetrend. Hirdetjük az adakozást, tudván azt, hogy jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Késmárki Dorkát, Késmárki Attila és Nagy Katalin gyermekét. Isten áldása legyen a családon. Hirdetem azt, hogy ma még utoljára gyűjtünk a határon túli árvíz károsultaknak, aztán majd összegezzük a pénzt és eljuttatjuk a megfelelő helyre. A nyári táborokat hirdetem, hétfőtől kezdjük, kérjük a gyülekezetet, hogy gondoljanak reánk imádságban, tehát 20-ától 24-ig Tiszavárkonyba, 6-7-8-9. Osztályos gyerekek tábora, és aztán júni 27-től július 2-ig pedig az 1-től 5-ig. Hirdetem a Csillagpont református ifjúsági találkozót, ami jó, ha tudunk, immáron többetszer, most Debrecenben lesz az idén július 19 és 23 között. És szeretném a következőt még elmondani, kérem, hogy ki nyári szabadságra megy, vagy egyáltalán szeretne valami kis ajándékot adni bárkinek, de kiváltképp jó pihenésre a nagyon gazdag iratterjesztésünk, amit a gyülekezet figyelmébe ajánlok, hogy örüljünk annak, hogy ilyen nagy választékban, ilyen minőségben van iratterjesztésünk, és éljünk ezzel a lehetőséggel. A 195. dicséretet keressük ki, és énekeljük befejezésül. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.